Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtt folyamán Jelenések könyvéből olvassunk el egy igét alapigeként. Jelenések könyve 15. fejezetéből olvassuk el a második és a harmadik verset. Tehát Jelenések könyve 15. fejezet második, harmadik verse a következőt mondja. És láttam úgy, mint üvegtengert, tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, láttam állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében voltak az Istennek hárfái. És énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Nézzük meg ezt az igeszakaszt. Ennek az igeszakasznak majd egyetlen egy gondolatával szeretnék foglalkozni a mai délelőtt folyamán, de ez az igeszakasz miről beszél? Arról beszél, hogy amikor a nagy küzdelemnek vége lesz, amikor a megváltottak ott állnak már majd Jézus előtt, az Atya előtt, az üvegtengernél. Mit olvasunk? Azt mondja, hogy láttam azokat, akik diadalmasok a fenevadon, az ő bélyegén, az ő nevén és nevének számán. Tehát látja azokat, akik a végidő nagy küzdelmeiben éltek, gyakorlatilag akik most élünk, ugye itt ebben a földi életben. És azokat, akik most itt ebben a generációban a legnagyobb küzdelem átélői lesznek, és győzedelmeskedni fognak, a hitükben hűek maradnak, és megállnak. Azt mondja, hogy őket láttam, ugye? Az üvegtenger mellett kezükben voltak az Istennek hárfái, és énekeltek. Hadd kérdezzem meg, hogy mit jelent a Bibliában az ének? Hála. Imádság. Azon kívül?
Dicsőítés.
Azon kívül? Az ének a tapasztalatoknak az elmondása megzenésített vagy költői formában. Tehát nézzük meg, hogy a zsoltárokban is, és minden, az énekek, vagy Anna hálaadó éneke, vagy stb. Tehát az ének az Istennel szerzett tapasztalatoknak az összessége, annak az elmondása, ugye ilyen bibliai értelemben. És azt olvassuk, hogy akik itt a végidején élnek, akik a nagy küzdelemben részt vettek, de győztesek voltak, és az Isten üdvözítheti őket, kezükben hárfák voltak, és énekeltek. És mit énekeltek? Énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Tehát ennek az éneknek, amit énekelni fognak, mi lesz a lényege, mit tapasztaltak meg a küzdelmeik az átélt élethelyzetek kapcsán? Hogy nagyok és csodálatosak az Istennek a dolgai, és igazságosak és igazak az ő útjai. De mit énekeltek? Mózesnek és a báránynak énekét. Én most az első fogalommal szeretnék foglalkozni, mit jelent Mózes énekét énekelni. Mit jelent Mózes énekét énekelni? Ugye azt jelenti, hogy ugyanazokon a tapasztalatokon átmenni, amin Mózes is átment. Mózes is, ugye, amikor ketté válik a Verestenger, ugye ott éneklik ugye az éneket, a csodát, a szabadulásnak az énekét. Tehát amikor arról van szó, hogy a Mózes énekét éneklik, akkor azt mondja, hogy ugyanazokon a tapasztalatokon mennek át Isten népe itt a vég idején, amin Mózes is átment. És éppen ezért szeretnék foglalkozni Mózessel, sokszor foglalkoztunk már, ugye hát a nagyok között is a legnagyobb Mózes, de szeretném, hogyha az életét 5 pontban áttekintenénk, és kivetítenénk az ő tapasztalatát a mi életünkre, hogy a mi életünkre is hogy vonatkozik ez, és milyen tapasztalatokat kell nekünk is megszerezni az Isten segítségével, hogy ott állhassunk majd az üvegtengernél, hárfával a kezünkben mi is énekelhessük Mózesnek az énekét. Mi volt szerintetek Mózes életében az első óriási fordulópont? Nyilván nem az, amikor megszületett, mert hát ugye akkor ő öntudatlan csecsemő volt, hanem az ő életében mi volt szerintetek az első nagy fordulópont? Még előbbre is menjünk vissza. Tessék? Igen. 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 Hú, ezek mind-mind tényleg csodálatos fordulópontok, erről mind-mind lehetne tényleg beszélni. Így van. Én, igen, a zsidókhoz írott levélben, igen, részletek elhangzottak, nagyon-nagyon jó. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetéhez lapozzunk, és ott olvassuk el a 24-től a 26-ig terjedő verseket. A következőképpen olvassuk. Zsidókhoz írott levél 11. fejezet, 24-től 26-ig. Hitáltal tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Nézzük meg, születésének mik voltak a körülményei? Ugye megszületik, halálnak van kitéve, ugye, mint fiúgyermek, zsidó fiúgyermek, az Úr megmenekíti őt csodálatos módon, és ugye a Fáraó leánya fiaként növekszik fel. Hadd kérdezzem meg, hogy mi várt ő így, mi várt ő rá így, ebben a helyzetben. Hogy nevelkedett ő ott, az egyiptomi udvarban? Hogy nevelkedett? Mit olvasunk erről? Apostolok cselekedete 7. fejezet, 22. vers, azt talán nem kéne most kivetíteni, mert erre még visszatérünk, csak gyorsan megemlítem, hogy Mózes tanítatott az egyiptom beliek minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Tehát az egyiptomi minden bölcsességre megtanítatott, tudományra, hadvezetésre, egyiptom, mindenre, hatalmas kiképzést kapott. Miért? Mert ő volt, micsoda? A trónörökös. A trónnak a várományosa. És nézzük meg, mit olvasunk a 24. versben. Hit által tiltakozott Mózes, hogy a Fáraó leánya fiának mondják. Meg kellett hozni neki egy óriási döntést. És mi volt ez a döntés? Mi között kellett neki választani? Kihez tartozik? És mi volt az egyik, mi volt a másik oldalon? Egyik oldalon? Egyik oldalon a pompa, a gazdaság, a világ első embere lehetett volna, mert ugye Egyiptom ugye a vezető birodalom volt ugye abban az időben, és ő a Fáraó, minden kincs és gazdagság az ővé lehetett volna. Másik oldalon pedig mi volt? Az Isten népével való együttnyomorgást. Isten népe hogy élt? Nyomorban, rabszolgasorsban. Dönteni kellett, azért hadd mondjam, ilyen horderejű döntés a világi szempontból ritkán áll egy ember előtt, nem? Hogy a világ első embere, vagy pedig rabszolga lesz. De ez egy óriási döntés volt, amit meg kellett hozni Mózesnek. És hadd kérdezzem meg, miért tudott Mózes jól dönteni? Miért? Így van, mert Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartott a Krisztus gyalázatát, és a megjutalmazásra tekintett. Az örök életre tekintett előre. Mert tudta, hogy ebben a földi életben minden gazdagság, minden mennyi ideig tart? Múlandó, bármikor elmúlhat. És az Isten, amit adni akar az embernek, az örök élet, a neve is, nevében is benne van, örökké tartó. És le tudott mondani erről hit által. Egyetlen egy kérdést szeretnék föltenni, hogy miért nem, miért kellett ezt a döntést meghoznia? Miért? Miért nem lehetett összeegyeztetni a kettőt? Miért? Hát milyen jó lett volna, ha ő a fáraó, és akkor a népének könnyebbséget is tud adni ott Egyiptomban, nem? Szóval akkor nem nyomorgatták volna annyira. Miért nem lehetett ezt a kettőt összehozni? Tökéletes, így van, két úrnak nem lehet szolgálni. Tudnélik, ha ő Egyiptom uralkodója, mit kell tenni? Részt kell venni a bálvány áldozati istentiszteletekben. Hadd kérdezem, nem mondhatta volna, hogy hát én színből fejet hajtok, de hát az én a szívemben másképp gondolom. Nem mondhatta volna ezt? Nem, így van. Tehát azt nem lehetett se színlelni, két úrnak nem lehet szolgálni. Ő nem képmutatóskodott, felvállalta, hogy ő az élő Istent szolgálja, és vállalta az Isten népével való együttnyomorgást inkább, mint a bűnnek meddig, ideig, óráig tartó gyönyörűségét. Mit tudott Mózes? Mit használ, ismerjük a Biblia verset, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall. Mit használ az egész világot, de ha a lelkünkben kárt vallunk? Szemét és kár, ugye? Na de álljunk meg egy pillanatra, és nézzük meg, hogy ez a mi életünkre hogy vonatkozik. Hogy vonatkozik ez a mi életünkre? Mert nekünk is meg kell szerezni ezt a tapasztalatot. Meg kell szereznünk ezt a tapasztalatot. Hogy vonatkozik, milyen vonatkozásban kell nekünk ilyen tapasztalatokat szerezni? Nem lehet két urat szolgálni. Nekünk is hűséggel kell dönteni minden élethelyzetben Isten mellett. De milyen helyzetekben kritikus ez, vagy válaszút elé állítja az embert? Amikor a döntésem megvetést vált ki a környezetemből. Amikor támadásnak vagyok kitéve a környezetemben az én hitem miatt. Amikor hátrány ér engem az én hitem miatt. Hadd kérdezzem, gyakorlati élethelyzetek ezek? Vagy hogyha nem is ér hátrány, de gúny, megvetés. Értjük? Tehát amikor az ember ott áll, hogy a pillanatnyi jó vagy kényelem kedvéért, bocsánat, tehát így nyugodtan kikamolja, hogy hátat fordít az Istennek, vagy pedig kitart és vállalja mindezt a hitért az Isten iránti szeretettel. Igen, ezt a döntést meg kell mindannyiunknak hozni. És hadd mondjam, bocsánat, hogy ezt mondom, nekünk ezt most kicsiben kell meghozni a napokban. Mert az miért mondom, hogy kicsiben? Mert szerintetek az előttünk álló időben milyen döntés előtt fogunk állni? Így van, életbe vágó döntés előtt fogunk állni. Isten törvényét hűséggel megtartjuk, vagy pedig engedünk ugye a népszerű, hogy úgy mondjam, követelésnek, ugye, ami az egész világot elborítja, Isten törvénye, vagy nem. Szombat vagy vasárnap, ugye? Ez lesz a végidő nagy kérdése. Akik elfogadják a népszerű utat, azoknak mi lesz? Látszólag könnyebbség. Mert mit mond? A másik nem adhat, nem vehet. Tehát egy megszorító intézkedés sorozat vár azokra, akik hűségesek az Istenhez. Mit tanultunk a szombatiskolában? Hogy kenyerük, vízük el nem fog fogyni, és az Isten megóvja őket, de látszólag nehézség. Ott a döntés, nem úgy lesz a döntés az ember életében, hogy itt van neked minden, itt van a védelem, na döntsél a jó mellett. Nem úgy, hanem hogy az ember nem láthatja azt, hogy mi lesz a következménye a döntésének, úgy kell meghozni a döntéseket. És ha az ember hitben meghozza a döntést, akkor az isteni segítség bizonyos. De ezt hitben kell. Mózes is hit által tudta meghozni ezt a döntést. A szombatiskolában utaltunk a Dura mezei küzdelemre, ugye? Amikor Sidrák, Misák és Abednégo ott áll, és élet, vagy pedig a tüzes kemencébe vetik. Mit kell tenni? Csak meg kell hajolni a bálvány. Semmi más nem kell tenni. Mit mondtak? A mi Istenünk meg tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné is, tudd meg, hogy mi a te Isteneidet nem szolgálunk, és nem imádjuk őket. És mi történt? Nem az volt, hogy az Isten előre mondta azt nekik, hogyha ti ezt fogjátok mondani, akkor ez a védelem fog benneteket érni. Nem. Nem tudták, hogy mi fog bekövetkezni. Meghozták a döntést, és a döntés meghozatala után érkezett az isteni szabadítás és segítség. De erre az időre hogy tudunk mi most igazából felkészülni? Hogy tudunk felkészülni? Hogyha a mindennapi döntéseinkben hűségesek vagyunk, ha mi kitartunk az Isten mellett, ami apróbb döntéseinkben, a kényelmetlenségeket, vagy megvetést, vagy konfliktusokat vállalva kitartunk az Isten mellett, akkor az Isten fogja hozni majd az ő hatalmas szabadítását. Meg fogja mutatni mindannyiunknak az életében, és ezzel fel fogunk tudni készülni az előttünk álló legnagyobb horderejű döntésre, ami valóban hatalmas hitet és Istennek való teljes elkötelezettséget igényel. Menjünk tovább Mózes életéből. Nézzük meg azt a másik tapasztalatot, amit mindannyiunknak meg kell szerezni Mózessel karöltve, hogy úgy mondjam, tehát amit ő megszerzett nekünk is. Olvassuk el Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 30. versét. Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. vers. A következőt olvassuk. Mózes 4. könyve, 12. fejezet, 3. verse. Akkor mielőtt az ige megjelenik, hadd kérdezzem meg, Mózes milyen természetű ember volt? Olyan lett? De milyen volt? Hirtelen haragú ember volt. Mit olvasunk? Az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik a föld színén vannak. Mikor írja ezt a Biblia róla? Mózes 4. könyvében olvassuk, ugye? Tehát kezdetben Mózes indulatos volt. Haragjában mit csinált? Megölte az egyiptomi embert. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy igen indulatos természetű ember volt Mózes. És mivé vált? A legszelídebb emberré ezen a földön. Álljunk meg itt egy pillanatra. A jellem átalakulásnak milyen mértéke ez? Egy teljes fordulat, 180 fokos fordulat. Hadd mondjam, egyik végletből a másikba, ilyen értelemben, hogy úgy mondjam, mert erre senki ne válaszoljon, de szerintem az indulatra azért majdnem mindannyian egy kicsikét, hát fogékonyak vagyunk, hogy úgy mondjam, de azért nem hiszem, hogy valaha agyonütöttünk egy embert az indulatból, tehát értjük? Tehát az indulat azért bennünk is ott van, de azért ilyen végletekig nem megyünk el. És Mózes ebből a végletből eljutott odáig, hogy a legszelídebb ember lett. Pál apostol is megfordult, így van. Na de nézzük meg, hogy Mózesnél mi volt szükséges ahhoz, hogy ez a jellem átalakulás végbe mehessen benne. Mire volt szükség? 40 évre volt szükség ehhez, mert amikor agyonüti az egyiptomit, mit kellett csinálnia? El kellett menekülnie. És ő ott volt, messze távol az ő népétől, juhokra vigyázott, pásztorkodott. És mit tanult meg ott a pusztában? A türelmet, a szelídséget, az Istenre való hagyatkozást. Az Isten 40 éven keresztül nevelte őt a pusztában. Hadd kérdezzem meg, hogyha, hadd kérdezzem, Mózes hány évig élt a földön? 120 évig. Hány éves koráig élt Egyiptomban? 40. Utána mennyi időt élt a pusztában? 40. És utána jön az utolsó 40 év, ugye, amikor az Úr visszahívja, igen, az is 40 év. Tehát 3x40 évre osztható az ő élete. Nem mondhatnánk azt, hogy hát az a 40 év azért túl hosszú volt, nem? Hogy ott a pusztában egyedül, hát az élete teljében kellett volna, hogy az Úr visszahívja, vagy nem mondhatnánk, hogy hát egy kidobott idő egy ember életéből, 40 év. Hadd mondjam, ez volt a legtermékenyebb idő az ő életében. Itt tudott igazából felkészülni arra a feladatra, amelyre az Isten őt elhívta. Erre a kérdésre se válaszoljunk, csak fölteszem a kérdést, hogy az Isten hány év óta nevel bennünket? Hány év óta? Kit mikor tudott megszólítani? Kit, értjük? Az Isten évek óta fáradozik mi érettünk is. Sokszor nem viszel bennünket a pusztába, nem ragad ki a körülményeink között, de van úgy, hogy ezt is megteszi az életünkben. És miért teszi? A javunkra teszi. Akármit enged meg a mi életünkben, a fő szempont, amit a szombatiskolában olvastunk Malakiás prófétánál, hogy ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és meg akar bennünket tisztítani, hogy ott állhassunk majd az üvegtengernél hárfával a kezünkben, és énekelhessük ezt a csodálatos éneket, Mózesnek az énekét. Amikor Mózes az Egyiptomban volt még, hogy gondolkodott? Megismerte az ő küldetését, ez is csodálatos, hogy hogy ismerte föl, hogy az Úr majd őt mire akarja elhívni, de agyonütötte az embert, ugye az egyiptomit, igazságot akart ott szolgáltatni ugye az ő honfitársainak, és azt olvassuk az igében, hogy úgy gondolta, hogy az ő atya fiai megértik, hogy az ő keze által fog az Úr majd szabadulást szerezni. Mit gondolt Mózes ebben az időszakban, még otthon, most úgy mondom otthon, bocsánat, szóval Egyiptomban, hogy a tudomány, amire tanították, az isteni elhívás tudta, hogy neki majd megbizatása lesz, most alkalmas arra, igazságot szolgáltat, majd ő kezébe veszi a dolgokat. Hadd kérdezzem, ekkor alkalmas volt a feladat végzésére? Nem. És 40 év után, amikor az Úr ott a Midian pusztájában, az égő csipkebokorban megjelenik neki, és elmondja neki, hogy hozd ki a népemet, ugye, elküldelek, stb. Mit mond Mózes? Jaj, de jó, hogy vége a 40 évnek, és végre hívsz engem? Ezt mondja? Nem. Uram, ne, én nem vagyok erre alkalmas. És a végén mit mond? Annyira szeretem. A végén azt meri mondani az Úrnak, hogy Uram, küldj, akit akarsz, csak engem ne küldjél. Szóval egyszerűen így tekinti önmagát, abszolút alkalmatlannak tekinti magát a feladatra, és ez volt a jó állapot. Hadd kérdezzem meg, az Úr mivel akar bennünket megbízni az előttünk álló időben? A világon minden teremtésnek hirdetni az evangéliumot, a késői esőt akarja kiárasztani ránk. De mi kell ehhez? Hogy eljussunk erre az alázatra, hogy Uram, nem, én nem vagyok alkalmas. És ha eljutunk erre a szerénységre, szelídségre, alázatosságra, akkor az Úr hatalmasan meg tud bennünket áldani, és ki fogja ránk is tölteni az erejét, hogy tudjuk elvégezni azt a mindenek felett való hatalmas munkát, amit ránk bízott. Miért? Mert amikor erőtelen, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős, mondja Pál apostol. Amikor gyenge vagyok, amikor nem magamra támaszkodom, érzem a magam semmi erejét, akkor vagyok erős. De mit mond az ige? Mit mond a Zsoltár író? Veled viszont táboron is átfutok, és kőfalon is átugrom veled. Azt mondja, igen, veled, ha ott vagy velem.
És
lehetség. Az Istennel együtt lehetséges. Így van. Hadd kérdezzem meg, az előbb már beszéltünk, bennünket is nagy feladatra hív el az Úr. Ha őszinték akarunk lenni önmagunkhoz, teljes mértékig bízunk abban, hogy mi is teljesen meg tudunk változni. Ott van bennünk ez a hit. Ha nincs bennünk ez a hit, ha nem tűzzük magasra a mércét, hogy az Úr bennünket is, ha Mózest meg tudta szabadítani, az indulatától, a gyilkos indulatától, így meg tudta változtatni. Nincs az a megkötözöttség, nincs az az emberi jellemhiba, amiből az Isten ne tudna nekünk szabadulást szerezni. De a mércét nem szabad alászállítani. Ha azt mondom, hogy hát az Isten majd ezt elnézi nekem, látja, akkor abból soha nem lesz győzelem. Kitűzni azt, amit Mózes elért, Mózes Isten segítségével én is elérhetem. Mert a Mózes énekét fogják énekelni a győzők. A Mózes énekét. Ezt a tapasztalatot is meg kell szereznünk. Menjünk gyorsan tovább, és nézzük meg Mózes énekének az elsődleges jelentését, amiről már az előbb beszéltünk. Mózes életének végig, az elhívása után, a 80 éves korban kapott elhívása után Mózes életét mi jellemezte végig? Az Egyiptomból való kivonulás, a pusztai vándorlásnak a 40 évét bizonyos szempontból milyen élethelyzetek kísérték végig? Mit mond ne? Tessék? Az is, így van, azt majd a következő pontba veszük, azon kívül. Mit mond neki az Úr? Menj el, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Hány fős volt a nép? Több mint 2 millió. 635 000, azt hiszem, fegyverfogható férfi, gyerekeken, asszonyokon kívül. Mondjuk, több mint 2 millió nép. Azt mondaná nekünk valaki, hogy azt mondaná az Úr, hogy menj el, és Budapestet lakoltasd ki, vagy hogy mondják, evakuáld. Nem, bocsánat, evakuáld. Mit mondanánk? 2 millió ember? Lehetséges? Nem. Embered? Adjál enni ennek a tömegnek, amikor vándorol. Lehetséges emberileg? Nem. Adjál inni. Ruházzad őket. Mit mond Mózes? Hogy? Mit csináljak? Tehát mivel volt telen Mózes élete? Olyan próbákkal és nehézségekkel, amire emberi szempontból nem volt megoldás. Emberi szempontból nem volt megoldás. És Mózesről mit olvasunk? Mózesről azt olvassuk, hogy amikor ő engedelmeskedik az Úrnak, akkor sorozatban tapasztalja az isteni közbelépést. Sorozatban tapasztalja. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 27. versét olvassuk el, csak egyetlen egy példa ugye az ő hitével kapcsolatban, és a nehézséggel kapcsolatban. A zsidókhoz írott levél 11. fejezet 27. vers azt mondja, hit által hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Mit mond? Hit által hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától. Hát az egyiptomi hadsereg, hát pillanatok alatt, mint a mojt nyomhatta volna össze azt a 2 millió embert. Hát semmi nem volt. Fegyvert, hát mi volt nekik, annak a szolgasorban fölnőtt népnek? Mit mond? Hit által hagyta oda, és nem félt a király haragjától. Odaér Mózes a veres tengerhez, és jönnek az üldöző seregek. Mi történik? Mózes tudta, hogy most mi a megoldás? Nem tudta. De mit mondott? Erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Nem tudta, hogy ketté fog nyílni a veres tenger. Nem tudta, hogy majd manna fog hullani az égből. Nem tudta, hogy hogy fog adni vizet a népnek. De látta a láthatatlant. Mit látott a hit szemével? Ha az Isten hívott el engem, akkor vezetni is fog, és meg fogja adni a megoldást. Ezzel az erős hittel követte ő az Úrnak a szavát. Vagy például álljunk meg egy pillanatra, és gondoljuk végig azt, hogy honnan tudta, hogy merre kell menni a pusztában, vagy milyen úton kell menni. Bocsánat, elnézést, hogy ezt mondom, tényleg elnézést, ugye nagyon sok, akik annak idején a külföldi bibliatáborok, ugye a kirándulások, hát hogy mertünk kimenni, úgyhogy előtte kimentünk, ugye, akik szerveztük a tábort, és végigjártuk az utakat, hogy nehogy olyan útra, turista útra vezessük az embereket, ami aztán járhatatlan, vagy valami baj lesz belőle. Mózes honnan tudta volna, hogy azt a 2 millió embert hova kell, vagy hogy kell vezetni? Az Úr hogy oldotta meg?
Felhő és
tűzoszlop. Tehát látjuk, Mózes ezt tapasztalta meg végig az életében, hogy nem tudta, mi lesz a megoldás, de erős szívű volt. Tudta, hogy van megoldás, ha ő az Istenhez hűséges. Hadd kérdezzem meg, milyen helyzetek állnak már most is sokszor előttünk, és milyen idők előtt állunk? Milyen helyzetek? Tudjuk mindenre a megoldást? Tudjuk, mi lesz holnap? Látjuk a nehézségeket magunk körül? Látjuk. Látjuk sokszor a megoldást? Nem látjuk. És az előttünk álló idő még inkább ilyen lesz. Mire akar az Úr bennünket tanítani? Hogy elnyerjük a mózesi tapasztalatot. Hogy nem elcsüggedni, amikor hegyekként állnak előttünk az akadályok. Nem tudjuk, hogy hogy lesz. De az Isten megígérte, és fog jönni majd a szabadulás. olyan szép, annyira szeretem, az Evangélium szolgái című könyvből Ellen White a következőt írja: Jézus nem azért szólít fel az ő követésére, hogy azután elhagyjon bennünket. És figyeljük a következő mondatot, ez az egyik kedvenc mondatom. Ha életünket átadjuk szolgálatára, akkor többé nem fordulhat elő olyan helyzet, amelyről Isten nem gondoskodott már előre. Figyeljük, ha átadjuk az életünket az ő szolgálatára, akkor nincs olyan helyzet, amiről ő már előre ne gondoskodott volna. Megvan a megoldás, én még nem látom, de ő már tudja a megoldást. Gondoskodott már erről előre. Hadd kérdezzem meg, öröm ebben a hitben élni és járni? De az Úr nevelni akarja a mi hitünket, már most itt, ebben az időszakban. Ezért enged meg sok nehézséget az életünkben, hogy ezeken átmenve tapasztalatot szerezzünk vele, hogy mire eljön a nagy próbatétel ideje, el ne csüggedjünk, hanem ezekre a tapasztalatokra visszatekintve megerősödjünk a mi hitünkben. Egy ígéretet hadd olvassak fel Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 10. verséből, az egyik legszebb ígéret, mindegyik csodálatos, de az egyik legszebb ígéret, azt mondja az Úr nekünk, Ézsaiás 54.10. Gyönyörű az idézet. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Mit mond? A hegyek eltávozhatnak, a halmok megrendülhetnek, de az isteni irgalmasság és kegyelem egy pillanatra el nem fog az Isten népétől távozni. Ez nem ez az első három vers, a 10. verset említettük. Mit mond? Mert a hegyek... Nem. Nem jó? Nem baj? Tizedik. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Hadd kérdezzem meg, az elkövetkező időben, a hétcsapás idején, a nyomorúság idején tapasztalni fogjuk azt, hogy a halmok megrendülnek, és a hegyek eltávoznak, olyan nyomorúság lesz. És mit mond? De az én irgalmasságom tőled el nem távozik. És Mózes ezt tapasztalta meg, és ebből van a Mózes hálaadó éneke, amit Mózes második könyvének a 15. fejezetében olvashatunk, most ezt nem olvassuk végig. Amikor elmondja, hogy a Verestenger, ugye, amikor ketté nyílt előttük, hogy az egyiptomi hadsereg hogy veszett el benne, és ők megszabadultak. Tehát az élet veszélyből való szabadulást élte át Mózes. Hadd kérdezzem meg, Isten népének a végidején lesz életveszélyes helyzetből való megszabadulása? Lesz. A hétcsapás idején. És olvassuk el Ézsaiásnál, ugyancsak Ézsaiás 51. fejezet, 10 és 10-től 12-ig terjedő verseit, és erre kell nekünk felkészülnünk már most hitben. Mit mond? Ézsaiás 51, 10-től 12-ig. Nem te vagy éj, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit? Aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Így térnek meg az Úrnak megváltottai. Látjuk, mire utali? A veres tenger ketté választására. És mit mond? Így fognak majd ehhez hasonló tapasztalaton fognak majd keresztül menni az Úr megváltottai, és újjongás között fognak Sionba jönni, és örökös öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Tehát ugyanezeket a tapasztalatokat fogja Isten népe megszerezni, mint amit Mózes szerzett meg Istennel a pusztában. De menjünk tovább a 4. pontra, amiben meg kell szereznünk nekünk is Mózesnek a tapasztalatát. És nagyon szépen kérek mindenkit, hogy mindegyik nagyon fontos, de ezt különösen vegyük a szívünkre. Mózes a hűsége szolgálatáért mit kapott a népétől? Bántást. Mit kellett elviselnie? A legnagyobb igazságtalanságokat kellett Mózesnek elszenvednie. A legnagyobb igazságtalanságokat. Ki hozza a népet Egyiptomból? A nép lázad, megépítik az aranyborjút, és mit mond az Úr? Elpusztítom ezt a népet, téged pedig nagy néppé teszlek. Mózes mit mond? Ne, ezt a népet ne. Inkább engem, de ezt a népet ne. Így viszonyul a néphez. Ezzel szemben mit kap a néptől? Mivel vádolják állandóan? Azért hozták ki bennünket Egyiptomból, hogy itt mi meghalljunk, és te a mi gazdagságunkból meggazdagodjál. Mert ugye Egyiptomból ugye sok mindent kaptak a szolgák, tehát a szomszédasszonyaiktól, ugye mondta az Úr, hozzanak. Igen, sok mindent hoztak ki onnan. Most gondoljunk bele ebbe az igazságtalan vádba, az életét kockáztatja, vagy képes feláldozni a népért, és azt mondják, hogy igen, te ezért miért hoztál ki bennünket? Az igazságtalanságoknak a tömkellegét kell elhordoznia. Hadd kérdezzem meg, hogy Mózes hogy reagál az igazságtalanságokra? Hogy reagál? Szelíden. Azonnal bármi történik, mit látunk. Történik egy igazságtalan helyzet, jön a lázadás, 9 nagy lázadásról olvasunk a Bibliában Mózes ellen, de ami olyan lázadás volt, hogy az Úrnak kellett csapással közbelépni, hogy lecsitítsa a népet. 9 ilyen lázadás. Most gondoljunk bele abba ennek a vezetőnek az életében. Mit csinál Mózes? Amikor bármi történik, rohan, és leborul az Úr előtt a szövetség sátoránál, és kéri az isteni segítséget és vezetést. És hogy viszonyul utána ahhoz a néphez, amelyik lázad ellene? Szeretettel és megbocsátóan. Hadd kérdezzem meg, mit jelent a szelídség? Mit mondtunk? Mózes szelíd lett. Mi a szelídség magatartása? Ez, hogy a rosszat nem csak, hogy elviseli valamilyen módon fogcsikorgatva, hanem a rosszra hogy válaszol? Jóval válaszol. Ez a szelídség magatartása. Hadd kérdezzem meg, ki erre a legnagyobb példa? Jézus Krisztus. Azt mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. Hadd kérdezzem meg, érnek bennünket igazságtalanságok a mindennapi életben? Hogy reagálunk ezekre? Dühösen mondja valaki. Igen. De figyeljük meg, hogy enélkül nem fogunk tudni megállni az előttünk álló időben. Miért nem fogunk tudni enélkül megállni az előttünk álló időben? Miért? Így van, tiszta szívvel lehet megmaradni, és milyen helyzet lesz? Mindenki igazságosan fog Isten népével bánni, és tisztelni fogják a parancsolatokhoz való hűségéért? Nem. Hanem mire lesz szükség? Mit mond Jelenések 14-12 ebben a helyzetben? Itt van a szentek békességes tűrése, álhatatossága és hite. Ekkor fog leginkább kelleni az álhatatosság, a béketűrés, a kitartás az igazságtalan körülmények között. Van egy ige, amit én nagyon szeretek, mindegyik az, de bocsánat, de ez egy különösen idevágó ige. Azt mondja Jeremiás prófétánál az Úr nekünk, ha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged, mi módon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Tehát, ha ezekben a kis próbákban nem tudsz megállni, akkor mi lesz veled majd, amikor jönnek a nagy megpróbáltatások, a nagy igazságtalanság? Ha most nem bírod ezt az aprót elviselni, szelíden, amikor majd a hitedért üldözni fognak, és stb., akkor azt hogy fogod tudni elviselni? Tehát az Úr nem véletlenül enged meg a mi életünkben igazságtalanságokat. Semmi nem véletlen a mi életünkben. mert az Isten el akar bennünket vezetni oda, ahova Mózes elvezette, hogy minden embernél szelidebb lett. Miért? Hogy mi is ott állhassunk majd, és énekelhessük a Mózes énekét. És mi Mózes énekének a lényege, mit olvastunk? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Nézzük meg az utolsó pontot, az ötödik pontot, amit szeretném, hogyha nagyon-nagyon a lelkünkre tudna az Úr helyezni, mert Mózes életének egy egészen különös eseménye az, aminek a tanulságát el kell, hogy sajátítsuk, és be kell, hogy vésődjön a mi lelkünkben ez a tapasztalat is. Mózes 40 éven keresztül vezeti a népet. Mózes 40 éven keresztül hűséggel vezeti a népet. Mi történik a pusztai vándorlás 40 évének a vége felé? Mózes egyetlen egyszer elkövet egy bűnt, egy hibát. Így van. A pusztai vándorlás elején, amikor ott volt a nép szomjasan, és lázongtak, ugye, hogy ott meg fognak halni, szomjan halni, stb. Az Úr mit mondott Mózesnek? Mit csináljon? Sújtsd meg a kősziklát, és a kősziklából víz fog fakadni. A kőszikla milyen jelkép? Krisztusnak a jelképe. Krisztussal mit kellett tenni, vagy mi történt Krisztussal? Rásújtottak Krisztusra, megáldoztatott, és az áldások özöne fakad Krisztusból, ugye? Ez egy csodálatos jelkép is volt, valóságban is ömlött a víz a kősziklából, de jelkép volt. Krisztus megáldozta magát, és az áldások özöne származik tőle. Ivott a nép, és mit olvasunk Korintusi második levélben? Hogy nem csak egyszer, hanem azt mondja, a kőszikla követte őket, és ez a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát bárhol megszomjaztak, volt elegendő vízük. A pusztai vándorlás vége felé, a 40 év végéhez közeledve, a nép egyszer csak újból elkezd lázadni, és követeli a vizet, és lázad, stb. Megint lázadásba merül. Mózes megint ugye az Úrhoz fordul, hogy mit csináljon, és ekkor mit mond az Úr Mózesnek, hogy mit csináljon? Szólj a kősziklának. Ne üsd meg, csak szólj a kősziklának, és fog majd víz jönni. Ezzel szemben Mózes mit csinál? Mózes és Áron. Vesszőt vesz, és kétszer rásújt a sziklára. Haragból, indulatból, és kárhoztatja a népet. Halljátok meg ti lázadók, stb. A dicsőséget maguknak tulajdonítják, mi adjunk én nektek vizet. Tehát egyszer elkövette a bűnt, egyszer elengedte az Isten kezét, amelyiket 40 évig fogott. Elköveti ezt a bűnt. Csak egy pillanatra álljunk meg. Olyan érdekes, nem azt mondta az Úr, hogy sújtsd meg a kősziklát, hanem most már csak szólj. Mert egyszer Jézus megáldoztatott, onnantól kezdve csak szólni kell, és az áldások imára válaszként jönnek. Ő ezt a jelképet is megrontja. Azon kívül ugye sok-sok minden tapad még ehhez, és az Úrnak ezért mi volt a végzése? Hogy ezért nem ő vezetheti be a népet az ígéret földjére. Meg kell halnia. Hadd kérdezzem meg, milyen ítélet volt azért ez az Úr részéről? Nem volt ez egy olyan, hogy hát azért túl súlyos volt ez az ítélet, nem? Hogy 40 éves ilyen kitartás után egy bűn miatt nem mehet be. Mózes ugye próbál az Úrhoz fordulni, és könyörög, hogy hadd menjen be, és emlékszünk rá, az Úr mit mond egyszer neki? Igen, elég ez, többet nekem ne beszélj a dolog felől. Meg fogsz halni, nem mehetsz be az ígéret földjére. És Mózes mit csinált? Mózes mit csinált? Belenyugodott az Isten akaratába, vagy lázongott? Teljességgel belenyugodott az Isten akaratába. Nem volt benne... Tessék?
Ez mutatja, hogy igazságos volt az ítélet.
Pontosan. Mi volt Mózes énekének a lényege? Nagyok és igazságosak a te dolgaid, ó szentek királya. Tehát pontosan tudta, hogy az ítélet nem megpróbálta megváltoztatni, az Úr igaz és igazságos az ő ítélete. Nem fordult az Úrral szemben, hanem segített az ő utódjának, Józsuénak mindenben, hogy felkészítse a nagy feladatra, hogy bevonulhasson majd az ígéret földjére, a nép élén, az ígéret szerint. De azért álljunk meg egy pillanatra, én annyira szeretem ezt a történetet, ott hadd beszéljük meg még egyszer. Mózes mit kért az Úrtól itt a földi életében? Hogy hadd lépjen be, hadd tapodja meg azt a jó földet, a Kánaán földjét, amit megígért az Úr az ő népének. És a végén föl kellett menni a Pizga tetejére, az Úr azt mondja neki, menj fel a Pizga tetejére, és hallj meg. Hadd kérdezzem meg, Mózesnek a reményei soha nem váltak valóra? Feltámasztotta őt az Úr, ugye? Meghalt Mózes, de utána feltámasztotta, olvassuk Júdás levelében, és felvitte őt a mennybe. Gondolhatott volna erre Mózes? Azért kérhette volna ezt? Nem. Hadd kérdezem még egyszer újra, teljesült-e Mózesnek az a vágya, hogy hadd tapodja meg azt a jó földet? Teljesült vagy nem? Teljesült. Hogy? Itt a földön teljesült vagy nem teljesült? Pontosan. A megdicsőülés hegyén, amikor Jézus itt volt ezen a földön, és kijelent meg Jézusnak? Mózes és Illés. És hol állt Mózes lába? Azon a jó földön, amit az Úr megígért az övéinek. Még ezt is megérhette, hogy itt állt azon a jó földön a lába, de az Úr feltámasztotta őt, és olyat adott neki ajándékként, amit ő emberileg kérni sem tudott volna, elképzelni sem tudott volna. De álljunk meg egy pillanatra, és vetítsük ki ezt a mi életünkre befejezésként, hogy mi bele tudunk-e nyugodni az Isten akaratába. Vannak-e olyan élethelyzetek a mi életünkben, amit nagyon szerettünk volna, és meghiúsulnak bizonyos tervek, valamit az Úr nem enged meg a mi életünkben, nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. El tudjuk fogadni hitben, vagy pedig lázongunk az Isten ellen. Hogy Uram, miért nem? Neki sikerül, nekem miért nem? Én nekem miért nem adod ezt? Van ilyen az életünkben? Az Úr azt akarja, hogy ezektől teljesen mentesek legyünk, hogy bele tudjunk nyugodni az ő akaratába minden körülmények között, hogyha bármi történik is velünk, tudva azt, hogy az Isten a mi javunkat akarja, és jobbról gondoskodik a mi számunkra, mint ahogy mi azt kérjük, vagy elgondolni tudnánk. Egy idézetet hadd olvassak, annyira szeretem ezt a Bizonyságtételek második kötetéből. Azt olvassuk, jobb, ha Isten nem mindig akkor felel imánkra, amikor és ahogyan mi szeretnénk. Többet és jobbat tesz értünk, mint hogy pusztán teljesítené kívánságunkat, hiszen a mi okosságunk balgaság csupán. Tehát az Isten sokkal többet, bocsánat, ő nem egy automata, hogy én ezt kérem és megadja, hanem amit kérek, megnézi, javamra válik. Ha nem válik a javamra, nem adja meg. Ha javamra válik, megadja. Vagy pedig nem azt adja, hanem azt adja, ami inkább az én javamat szolgálja. De ehhez mi kell? Feltétlen hit és bizalom Istenben, ahogy Mózes viszonyult az Istenhez. És befejezésül keressük meg az Efézusi levélből, az Efézusi levél 3. fejezet 20 és 21. versét, olvassuk el befejezésül, és kívánom, hogy az Istent mi is így ismerjük meg, ahogy a Pál apostol megismerte, a következőt olvassuk. Efézusi levél 3. fejezet 20 és 21. verse a következőt mondja. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mind kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint. Annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Mit mond? Kinek? Aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet, hogy? feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk. Tehát az Isten a mi kérésünknél többet és jobbat akar adni a mi számunkra. De mi a feltétele? A benne való hit és a neki való engedelmesség. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi is győztesek lehessünk a mi küzdelmeinkben, és szívem mélyéből kívánom, hogy ott állhassunk majd abban a nagy sokaságban, akik győznek a fenevadon, az ő bélyegén, és az ő nevén, nevének számán, és hogy a mi kezünkben is ott lehessenek ezek a hárfák, és mi is tudjuk énekelni örömmel, hálával Mózes énekét. Amen. Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te jó voltadért, a te irgalmadért, amelyen hordozol bennünket ennyi éve, évtizede. Urunk, köszönjük, hogy a te kegyelmedet nem vontad meg felőlünk, és köszönjük, hogy te folyamatosan azon munkálkodsz, hogy mi el tudjuk érni azt a célt, amelyre elhívtál, amelyre teremtettél bennünket, az örök életet. És köszönjük, hogy adsz nekünk a te igédben emberi példákat is, hogy emberek el tudtak jutni a hitnek erre a fokára, amelyre Mózes is eljutott. Urunk, kérünk, növeljed a mi hitünket is. Kérünk, növeljed a mi hitünket is, hogy mindig a jó döntéseket tudjuk meghozni, te melletted tudjunk dönteni akkor is, hogyha ebből a világi értelemben hátrányunk származik. Ne engedd, hogy megalkudjunk egyetlen egy ponton sem, hiszen tudjuk, hogy a megalkuvást az egyiket követi a másik. Urunk, adjál hithűséget, szilárdságot a mi szívünkben hitáltal. Segíts győzni a mi jellemhibáink felett, Urunk. Te látod, hogy mennyire nem vagyunk még készen, Urunk, a veled való találkozásra, de köszönjük, hogy a próbák, nehézségek által ki akarod bennünk alakítani a szelídséget és minden olyan jellemvonást, Urunk, amely nélkülözhetetlen, hogy meg tudjunk állni majd előtted és a végidő nehézségeiben. De köszönjük, Urunk, az ígéretet, hogy ahogy Mózessel vele voltál, amilyen tapasztalatokat neki és a népnek adtál, Urunk, nekünk is akarod adni, és meg is adod majd a tieidnek. Urunk, még egyszer csak azt tudjuk kérni, növeld a mi hitünket, és adjál szeretetet, igaz szeretetet te irántad, hogy téged hittel, szeretettel tudjunk követni, és mindent az életünkben tere át tudjunk bízni, tudva azt, hogy neked megvannak a jó terveid, és mindenre a megoldásod a mi életünkben. Urunk, segítsél nekünk az egyéni küzdelmeinkben, te látod, hogy nekünk egyen-egyenként milyen harcaink, küzdelmeink vannak, támogassál bennünket, mindannyiunkat, és adjál mindannyiunknak győzelmet, hogy ott lehessünk valóban együtt, és énekelhessük majd a Mózes énekét, ezeket a csodálatos tapasztalatokat örömmel és hálával. Amen.